Inkat Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunkban a 95 éve 1931. március 30-án született Szokolai Sándor zeneszerző emlékét és életét idézzük saját szavaival, archív rádió felvételek részleteivel. Szokolai Sándor 1966-ban Vérnász című operájáért vehette át a Kossuth díjat. A Vérnász operát világszerte 15 nyelven mutatták be. Ebben a műfajban még 6 teljes estét betöltő művet alkotott a zeneszerző, de minden bizonnyal a Vérnász volt a legfontosabb számára.
A Vérnász számomra kiindulási pont, első lényeges siker meghatározta az egész életemet. Mindig a szenvedély izgatott, tulajdonképpen az életnek a feszültsége a legfontosabb számomra, és a Vérnászban ez adva volt. Az egész dráma egy örök emberi, egy európai dráma, ami éppen Spanyolországban játszódott le, mint ahogy a Hamlet Dániában. Lorcának a darabja kiabált a zenésítés után.
Szokolai Sándor Vérnász című operájának második felvonásából hallottunk részletet. Házi Erzsébet, Szőnyi Ferenc, Moldován Stefánia, Szecsődi Irén, Andor Éva, Kovács Eszter és Várhelyi Endre énekelt. A Magyar Rádió gyermekkórusát, valamint a Magyar Állami Operaház ének és zenekarát Kórodi András vezényelte. Szokolai Sándor zeneszerző mélyen hívő ember volt. Hitén keresztül nagyon fontos gondolatokat fogalmaz meg a következő részletben.
Azt hiszi az ember, főleg a hívő ember, a vallásos ember, én jobban szeretem a hívő szót, hogy csak a gonosztól kell félni, a jó és a rossz. Például a művészetben ennek az eltúlzása, hát mi mindig túlzunk mindent, nagyon lényeges, de én úgy érzem, hogy a tudáshoz hozzátartozik az, hogy a teremtésnél csodálatosabb alkotás nincs. És azért a jó tudásnak fája, a teremtés titkainak a meglesése is. A 20. század emberében úgy érzem, hogy amit meg akar tudni a teremtésből, azt el akarja tulajdonítani. Az Istentől ellopni semmit nem lehet. Az, hogy mi sejlett fel bennem, hogy mikortól vettem észre, hogy hiszek, mert nekem a hitem nem belém nevelt szokásból volt, hanem légzési forma, az természetes dolog volt. Nagyon lényeges, hát odáig kell idéznem, amit később tanultam meg, hogy a gyermekkor első élményei a legmeghatározóbbak egy életre. Akkor miért idézem most őt? mert mintha helyettem írta volna le. Én úgy érzem, hogy nagyon szerencsés voltam, hogy egyszerű paraszti sorsú családból származom. Mert igazán megküzdött szüleim voltak. Rengeteg irodalmi könyvük volt, édesapám kereste a költőket, ha vidéken járt, és így Szabó Lőrinccel, de Sinka Istvánnal is. Mert volt mersze hozzám, talán mintha olvasta volna azt a Schumanni mondást, aki azt mondta, hogy úgy barátkozzunk, hogy nálunk okosabb emberekkel, akiktől tanulhatunk, és ne azokkal, akiknek elmondhatjuk a lemezmondónkánkat. Mert hát a társaság azért sokszor nem azért jön össze, hogy mélyüljön egymástól, hanem a magányból menekül. Ilyen szempontból nagyon mélyen érzem, hogy gyerekkorról kell beszélnem, akkor hirtelen ugranom kell, és egy régi találmányomat elmondok, ami színik az. Én háromszor születtem, három szinten. Testben Kunágotán, a drága anyaföldet, ott ismertem meg, ott szerettem meg. Szőrén megültem a lovat, és a főutcán nyereg nélküli lovan végigmentem. Hát megállni nehezebb volt, mint hogy, ahogy rátettek. De ezek nagyon nagy élmények. Azután másodszor Hitembe születtem meg. És vallásos családból származom, orosházi a család. Nagyanyámig visszamenőleg ismertem, sajnos az eleinkről amúgy csak hallottam. Harmadik helyen hol születtem? Zenében Békéstarroson, még mindig a viharsarokban. És az első tanáraim örökké emlékezetesek számomra, és ez is hozzátartadik, amit megint Kodály mondott, később ismertem meg, hogy a zeneiskola ne zeneiskola legyen, élményiskola. Akinek volt élményiskolája, az nem fogy ki. Nem fogy ki semmiből, mert utána jött azért a diktatórus évek 45 után időszaka, és úgy láttam, hogy a falusi betlehemesek, a reggősök, újévköszöntők helyére jöttek a pártünnepek. Tehát a szertartás nekem hiányzott, és nem az zavart, hogy nincs igazuk, hanem az áhítatot, a meghittséget, és ami a nép lelkében élt, a magyar dolgokat, ez egy kicsit csökkentette, és szaladtunk bele a 20. századba.
Szokolai Sándor Könyörgő ének című művét hallottuk a Fidelissima kórus előadásában Arany János vezényletével. Most pedig hallgassuk tovább Szokolai Sándor gondolatait életéről, művészetéről.
Csodálatos dolog, hogy a tehetséget kaptam. Farkas Ferenc Békéstarroson járt, és Kodállyal is ott ismerkedtem meg, és játszottam neki darabjaimat. Azt mondta, hogy felvételizek, föl vagyok véve. Én el is mentem a Zeneakadémiára 50-be, de hol a fegyelem? Hogy ezeket könnyű kitalálni, nehéz leírni, nehéz megformálni a hangokat, a dallamokat, a harmóniákat, a ritmusokat, a hangszíneket és az egyáltalán üzenetét a darabnak, amire nem lehet szavakat találni, mert a zene többet mond el, mint a szavak. Hát ez nagyon izgatott, és ez fegyelmezett meg. Ez kényszerített arra, hogy ezt a kinkeserves pályát, megmondom, 6 éven keresztül Farkas Ferencnek kevés nehezebb növendéke volt. Sose felejtem el, én a 70. születésnapomon a Művész Akadémián volt egy estem, ahol ő is ott volt, és Szőnyi Erzsébet az is tanárom volt. Én mondtam a beszédemben, hogy tanár úr azt mondta, hogy miért akarom az eget kimeszelni, miért akarom, mert nem lehet. Fölállt, és anyikám, hallottam a nagy műveidet, nem lehet kimeszelni, de milyen jó, hogy megpróbáltad. Ez egy nagyon nagy elismerés volt. Farkas Ferenc a Deák téri és különböző templomokban, a Mátyás templomban dirigáltam egyházi műveimet, ott volt, és sosem felejtem el, hogy már ismert név voltam, vérnászom megvolt, és egy kantátához írtam egy 2-3-as fugát, Bach volt az Istenem, és odajött Farkas Ferenc a végén, Párdos tanár úr mellette állt, és azt mondta: Sándor, na végre a 2-3-as fugának megcsináltad a diploma darabját, mert akkor az nem ért semmit. Ezek gyönyörű dicséretek, szigorú volt Kodály is, mindenkitől többet követett. Tehát miért lettem fegyelmezett? Mert én nem férek a bőrömbe, olyan vagyok, mint egy kaliszkába zárt vadállat, amikor ihlet jön, és most nem ijeszgetni akarom magamat se senkit. Hát ilyen az ember, ezt meg kell szelídíteni, mint ahogy a kis herceg mondja, hogy akit szeretünk, azt meg kell szelídíteni. Ez volt az örök vágyam, hogy áradni kell a zenének. Az áradó tehetség, azt nem lehet akarni, azt nem lehet leülni, hogy én most elnézést kérek, hogy írok most egy olyan szép tömegdalt, mint mondjuk Schubert írt több kötetben. A művészet és a tudomány közt sok rokonság ellenére egy nagyon nagy különbség van. A tudomány majdnem minden definiál. Mi ennél többet teszünk azzal, hogy mi érzékeltetünk. A művészet nem bizonyít, érzékeltet. Először van az ösztönös, az élmény, azt azonnal nyakon szeretné csípni a tudat a mai napig, és ez fegyelmezi, de az ellentmondás teljesen bizonyítható. 50-ben kerültem a Zeneakadémiára, tehát 50-től 56-ig az októberi sajnálatos eseményeknek nevezték akkor, és emiatt a diplomám egy évet csúszott. Jártam a Zeneakadémiára, és ezek az évek bebizonyították nekem, hogy a felnőttkor számomra majdnem ugyanaz volt, mint a gyermekkor. Fölsőbb osztályba léptem, és a gyerekkor gyerek darabjai, a felnőttkor felnőtt darabjai, az volt a dráma. Az ellentmondások. Írtam egy vérnászoperát, ha nagyon röviden mondom, az agy és a szív nagy ellentmondása. Más diktál az agyunk és az ösztönünk. Én a kettőt szerettem volna összehangolni, tehát a vérnász ez az ellentmondás. A Hamlet operám az igazság kiderítésének, a látszani valakinek és valakinek lenni, látszik asszonyom, látszik ott, nem ismerek, mondja Hamlet. Ezt azért írtam meg, mert a félvilágot megnyerem vele. Nagyon nehéz dologra vállalkozom, ha valaki akarok lenni, bármibe kezdek. Messze a politika fölött van, persze nem úszta meg a világ soha ez se. Tehát ez is egy nagyon nagy ellentmondás. Én szerettem volna valakivé válni, ebben az 50-es évek óta eltelt idő, ezen sokat lehetett volna spekulálni, hogy hasznosabb élni, mert egyszer egy francia barátom mondta, hogy olyan érdekes, hogy Magyarországon, ha valami okosat és igazat mond, valaki mindig arra gondol, hogy mi annak a következménye. És ezek az idők megtanítottak arra, hogy hát most orientálódni, alakoskodni kell, valakinek látszani, vagy valakinek lenni. Mind a kettő sokba kerül. Ha nem olyan erős a jellem, akkor megbánni valója van az embernek. Ha túl sok igazat mond, betörik a fejét. Hol a választás? Meg kellett tanulni, megmaradni. Én hálát adok az Istennek, hogy viccesen, tréfásan fogtam fel az életet, de a magam útján tudtam maradni. Önelégült nem vagyok, nagyon sokat birkózom magammal. Ha még tovább megyek a Sámson operámat, mikor megírtam, akkor nem csak a Németh László vagy bibliai Sámson izgatott, hogy mi a fontosabb, a küldetés, hogy a népet szolgálni, ha van rá képességünk, vagy a szerelem egyszerű boldogságában élni. Az ölerő karokban sokkal gyorsabban telik az idő és az élet sokaknak, de hát az is fontos, hogy valami nyomot hagyjon az ember, ezek nagyon nagy szavak, de hát én most nem magamról, hanem arról beszélek, kik voltak a példaképeim. Hozzáteszem, hogy nem voltam elkeseredve, hogy nehéz időkbe születtem és éltem. Egyetlen fájdalmam volt. Nem mindig voltam meggyőződve, hogy jó irányba megy a modern zene. És én úgy érzem, hogy romantikusabb, őszintébb ember vagyok a kelleténél, jobb lett volna 100 évvel ezelőtt születnem. Ez a mai napig nem múlt el. Szerettem volna még olyan dallamokat írni, amik igazán a régi értelemben is dallamosak, de azért nem vágytam én konzervatív lenni soha. Én csak szerencsés voltam. Az érdem valahol fentről jött. Jellemek sorfala volt. Kodály, Ádám Jenő, Bárdos Lajos, Illyés Gyula, a vérnász fordítója, Németh László, egyik operám szövegírója, és sorolhatnám Farkas Ferenc a mesterem, de nem lehet felsorolni, mert olyan hosszú névsort kellene elmondani, hogy kitenni a műsor idejét.
Szokolai Sándor Ergo Sum című öt szimfonikus tételének részletét, az ötödik krédót hallottuk. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Vásári Tamás vezényelte. Mai műsorunkban a 95 éve született Szokolai Sándor zeneszerző emlékét és életét idézzük saját szavaival, archív rádió felvételek részleteivel.
Engem soha nem érdekelt, hogy kik mögött kullogok, kik előtt járok, hol tartok, a zenetörténetben is lehet tudni. Már megint Kodályt idézem, Kodály azt mondta, az idő és a nép dönti el, hogy mit érünk. Hát, bár visszajönni azt hiszem, ilyen formában nem lehet, hogy szétnézzünk mondjuk halálunk után 50 évvel, pedig egy érdekes játék. Én nekem az egész természetem mottókra épül. Rengeteg meditációt írok, és mindig egy nálamnál világosan tisztázódóbb mottó versort írok. Babits Adi, ma élő költők, Nagy Gáspárig, Jókai Annáig. És ezek vezetnek, és nekem az archaizálás ilyen. Akinek már igazuk volt, nem mögéjük bújjok, hanem segítem felidézni, hogy eleinkben ez hogy volt Berzsenyiben mondjuk. De a halotti beszédtől kezdve, Szent István intelmeiben, fordított szövegekben, természetes kölcsei intelme, én az intelme szót nagyon fontosnak tartom, állandóan intelemben kell élni az embernek, hogy ne bízza el magát és ne váljon ragadozóvá. Nem lehet letudni egy nagy költőt. Sok költőre mondták, hogy ez haladó, például Adira. Minden nagy költő mindig életveszélyes. Miért írtam archaikus műveket? Nem azért, mert szebbek, harmónia rendjük szebb. Nosztalgia fűsz hozzá. Azzal tudom összefoglalni, hogy azt az ártót csak egy centivel akarom följebb emelni. Hogy mi az új, azt is nagyon hibásnak tartom, hogy művészetben, tudományban, hogy mi a jelentősége. Keresem ezt, tehát kölcsönkérem a régieket, idézem, ezért archaizálok, mert egy korál, Bach koráljai, egyszerűen elnémul az ember is, egy prédikációt summáz, benne van. De minden, a régi Gregorián nem volt divatban 50 évig az életemben, és rájövök, hogy mindennek a gyökere, népzenének, mindennek. Azok az emberek, akik azt hiszik, hogy túlnőttük a vallási erkölcsöt, elpusztítanak egy általuk rosszabbnak véltet, mikor jobbat soha nem hoztak létre. És ezen a világon az arraizálásra, tehát nem stilárisan, hanem példának van szüksége. És én Farkas Ferencnél, aki Rómában Respighinél tanult is, hát Respighi azért egy hatalmas hangszerelő, jó iskola volt, mentek is a kollégáim is Párizs felé, Varsó felé, különböző helyekre tanulni. Én valahogy itt maradtam. Azért, mert én meg úgy érzem, hogy Bartókkal és Kodállyal nem zárult le a magyarság zenéje. Kicsit megkésett, és nagyon nagy szerencsék, hogy a világon már elvirágoztak a folklorisztikus dolgok. De nem örökre. Azokban a gyökereihez akkor is hozzá kell tartozni, és én nagyon nagy adósa vagyok ennek a nemzetnek abban, hogy én megírtam 5-6 operát úgy, hogy magyar operát nem írtam, akkor én ne szájaskodjak a hazafiasságra. Kodály mondta, hogy nem tettek helyet kell beszélni, hanem tettek jogán. És én megírtam a Szent Margit operát, én elkezdtem írni, beleszerettem, sokan kérdezték, hogy miért pont ilyen szent darabot. Mert a szentek fontosabbak számomra manapság, amikor annyira sok szobrot döntöttek, példaképeket le, hogy azért a kereszt is nagyon fontos volt. Én is gyarló ember vagyok, csak hál' Istennek egy boldogság van az életemben a legnagyobb. Kételkedés nélkül hittem egész életemben.
Szokolai Sándor szavai után gyermekei közül idézzük a zongoraművész Balázs gondolatait, ugyancsak egy régebbi rádióműsorból, amelyben a zeneszerző 80. születésnapját ünnepelték.
Sajnos nem kértem időben arra, hogy például írjon egy zongoraszonátát. Aztán úgy alakult, hogy végül is ez a Vernász Suite, amit egy kicsit én magam is bele dolgoztam, hogy a zongorán igazán felvegye a versenyt a zenekari hatásokkal, az egésznek a hangzása, illetve ez a suite, amit ő megkomponált, egy kicsit belenyúltam én is, és abszolút szabad kezet adott rá. Amiket szerettem, illetve amiket csak lehetett, felvettem CD-re, ami a gyerekdaraboktól indulva elvezet a zongoraversenyig, a kis zongora Concertina Pastorella címmel, aztán mindkét szonatina, a másodikat azt ritkában játszak, és a Vernász Suite, meg a Deploration, ami egy tulajdonképpen zongoraversenynek is mondható Concerta de Requiem, ez a Poulenc emlékére íródott, és mély vonósok, kórus és zongora szólóval. Nagyon szeretem ezt a művét, állítólag Kodálynak is nagyon tetszett.
Szokolai Sándor, Francis Poulenc zeneszerző emlékére írt Deploration című művéből hallottunk részletet. Szokolai Balázs zongorán, Rupert István orgonán játszott, a Magyar Állami Énekkart és a Magyar Állami Hangversenyzenekart Oberfrank Géza vezényelte. Édesapja alkotói stílusáról pedig Szokolai Sándor lánya, a hegedűművész Orsolya mesél, aki a Szokolai Sándor Alapítvány létrehozásával gondozza édesapja örökségét, és mindent megtesz azért is, hogy a zeneszerző még kiadatlan műveit megismerhesse a zenei világ és a közönség.
Előfordult, hogy ugye eleve kéréssel fordultak hozzá, hogy mondjuk próbáljon megírni, hát a mi amatőr együttesünk számára, hogy nem annyira nehéz művet, és nagyon igyekezett, tehát az volt neki fontos, hogy a mű előadását az előadó élvezze. És azért tényleg, tehát az én kedvemre is, hát hihetetlen, hogy mikre volt képes, és tényleg, hogy elmerült a hegedű irodalom mélységeiben, meg a hegedűszerűségben. Az fantasztikus volt, hogy ő tényleg mindent elkövetett. Azt hiszem, hogy ilyen szempontból tényleg én mentem el a legmesszebb, mert akkor abban a korban voltam, és hogy akkor tényleg annyira határozott elképzelésem volt, hogy meg akartam mutatni minden akkori tudásomat a darabon, és tényleg olyan drága volt, hogy nem volt ennek korlátja. Azt hiszem, az is nagyon fontos volt, hogyha valakit tényleg nagyon szeretett, és az, hogy ő örömöt okozzon, azért borzasztó sokra képes volt, viszont a nagy koncepciókba valami olyan belső erő hajtotta, annyira hitt az ügyben, ha azzal ütköztünk mi, akiket nagyon szeretett, meg a barátai, kollégái, hogy az az ő elképzelését, és amiben ő hisz, azzal szembe kerül, akkor viszont tényleg ellenállásba ütköztünk, nem mehettünk át egy bizonyos falon. És azt hiszem, ez tényleg nagyon jó volt benne, mert egy alkotó meg egy művész ember esetében, hogyha mindenféle hatásokra befolyásolható, abból egy idő után ugye el fogja veszíteni a saját egyéniségét, és azért az ő egyénisége az rendkívül markáns.
Szokolai Sándor hegedűversenyének harmadik tételéből hallottunk részletet Szokolai Orsolya szólójával, aki mellett a Savaria Szimfonikus Zenekart Robert Julien vezényelte. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 95 éve született Szokolai Sándor zeneszerző emlékét és életét idéztük saját szavaival, archív rádió felvételek részleteivel, valamint gyermekei közül Szokolai Balázs zongoraművész és Szokolai Orsolya hegedűművész a Szokolai Sándor Alapítvány kreatív igazgatójának gondolataival. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
A 2026. március 30-ai műsor ismétlését hallották. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19:30.